Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
December 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén választották a káptalan nagypréposztjává Ficek László általános helynököt. Tenyek Csaba egri érsek okiratban erősítette meg és hagyta jóvá a döntést. Mint írja, 10 éve az egyház iránti elkötelezett hűséggel általános helynökként segíti az egri főegyházmegye kormányzásában főpásztori szolgálatát. A főpásztor kifejezte azt is, nagypréposzti tisztséggel járó jogok és kötelességek teljesítésében, különösen a káptalan életének irányításában is nagy bizalommal számít Ficek Lászlóra. A nagyprépost elsődleges feladata a káptalan, vagyis a kanonokokból álló testület vezetése. Magabiztos többséggel megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó Repower EU-t, ami megtiltja az orosz LNG gáz importját 2026 elejétől, még a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-ától. A javaslatot támogatók szerint ezzel az Európai Unió újabb lépést tett az orosz függőség megszüntetése felé, valamint az európai energiafüggetlenség kialakítására. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, azt ígérték, ha a tagállamokból álló tanács is megszavazza azt, pert indítanak. Az Európai Bizottság elnökének Ursula von der Leyennek a vallomásánál nincs durvább, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mentzer Tamás megosztotta az EB elnök beszédének egy részletét, amelyben egyebek mellett arról beszél, becslések szerint Ukrajnának 137 milliárd euróra lesz szüksége 2026-ban és 27-ben, és Európának ebből mintegy 90 milliárdot kellene fedeznie. El kell dönteni, hogy a befagyasztott orosz eszközök felhasználásával vagy uniós hitelfelvétellel állják-e az előbb említett összeget, tette hozzá von der Leyen. Ezt az idézetet osztotta meg a magyar politikus. Európa új korszak felé közeledik energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg örökre kivezeti az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén. Ursula von der Leyen leszögezte, az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország le nem állítja a háborút és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát az okozott károkért. Közös kutatásról szóló megállapodást írt alá a MOL csoport és az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság. A magyar olajcég közleménye szerint ez megerősíti a MOL hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi térségben. 12 év elteltével emelkedik 150 ezerről 300 ezer forintra az ingyenes készpénzfelvétel határa az automatákból. A magyar közlönyben megjelent a törvény, a változás február 1-én lép majd hatályba. Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem módosította az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A testület a novemberi ülésén is az alapkamat szinten tartásáról döntött, amely változatlanul 6,5%, és a kamatfolyosó kétszélesen változott. Felfelé módosította inflációs és gazdasági növekedési előrejelzését a jegybank. A Magyar Nemzeti Bank szakértői az idejévre 0,5%-os GDP bővülést várnak, míg a pénzromlás mértéke 4,4%-os lehet. Az MNB jövőre 3,2%-os inflációra számít az árrésztop februári kivezetése mellett. A jegybank a jövő évi növekedési prognózist is lejjebb húzta, a szakértők a szeptemberi 2,8%-hez képest most már csak 2,4%-os GDP bővülést várnak. Az idén vásárolt 101 új korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba, jelentette be a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a járművek átadóján. Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések, mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra lecserélik a flottát. Csató Gábor, az országos mentőszolgálat főigazgatója elmondta, a mentőszolgálat 17 ezer dolgozója idén 1 millió 300 ezer betegnek segített, és 50 millió kilométert tett meg az utakon. Ukrajna és Moldova is tagja lesz január 1-től az európai roaming zónának, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az MT-vel. Így, ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza, vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat majd, tehát már a következő évtől. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyes részeken továbbra is párás, ködös a levegő, csak helyenként szakadozhat kicsit fel a felhőzet majd. Néha gyenge eső, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Két más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Két mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Megjelent az új ember december 14-i száma, a tartalomból. Derűvel, bizalommal, Isten közelében. A Pannonhalmi Bencés szerzetesi közösség tagja rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának épületében vagyok. Itt működik a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet, amelynek vezetője a beszélgetőtársam, Katona Klára, habilitált egyetemi docens, és közelmúltban egy nagyon rangos elismerést kapott beszélgetőtársam az egyetemtől, amelyben elismerték érdemeit a Pázmányon folyó gazdaságtudományi képzés fejlesztése területén. Nincs gazdasági kara a Pázmánynak, van informatikai kara, bölcsészkara, hiptományi kara, jogi kara, de ahogy annak idején még a rendszerváltozás előtt a politikai gazdaságtan kötelező tantárgy volt bárkinek, a Pázmányon is van olyan gazdasági kurzus, amelyet mindenkinek el kell végeznie?
Igen, tehát először is ugye a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet a jogi kar keretein belül működik, kezdettől fogva az alapító dékánunk Zrinszky János volt az, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy a jogász hallgatóknak egy komolyabb, a többi karnál mélyebb és szélesebb gazdasági képzésben legyen része. Ennek következtében nálunk több kötelezőn választható és számos szabadon választható tárgy van a legkülönbözőbb gazdasági témákból, tehát igen, nálunk a jogász hallgatóknak ez egy nagyon fontos része a tanulmányaiknak, és hát én úgy is gondolom, hogy a versenyképességük, a munkaerőpiaci későbbi pozíciójuk szempontjából is ez egy nagyon fontos plusz tudás, amire itt szert tehetnek. Ugyanakkor mi, mint intézet, nem csak a jogi karnak az igényeit látjuk el, úgymond, hanem az összes többi karon is tanítunk, a kezdetektől fogva, tehát a hittudományi kar közösségszervező programjában több órát is tanítottunk, illetve tanítunk még mindig. Az informatikai karon szintén bevezetés a közgazdaságtanban és korábban más jellegű gazdasági témákat is tanítottunk és tanítunk jelenleg is. A bölcsészettudományi karon mai napig államháztartástani ismereteket és egyéb gazdasági ismereteket, valamint a bölcsészkarral korábban volt is már egy gazdasági BA képzésünk, közös BA képzésünk, ez az úgynevezett közszolgálati közgazdászképzés. Tehát nagy múltra tekinthetünk vissza, és ezért is van intézeti rangunk, és nem egyszerű tanszékként működünk, mert hogy minden karon tanítunk gazdasági ismereteket.
Heller Farkas, ki volt ő? Miért a Katolikus Egyetemben az intézet, amelyet ön vezet, miért őt választotta példaképnek?
Akkor egy másik nevet kell most gyorsan megemlítenem, Botos Katalinét, aki ennek az intézetnek a alapító professzora volt.
Ő az Antal kormány idején gazdasági kérdésekkel foglalkozó
igen,
egyik
meg tárca nélküli miniszter is volt, és utána szintén Zrinszky János felkérésére jött ide az egyetemre, hogy ennek az intézetnek az alapító professzora legyen, és ő választotta ezt a nevet, tehát azért is kell, hogy őt mindenféleképpen megemlítsem. Heller Farkas egyébként a két világháború közötti nemzetközi hírnévre is szertevő magyar közgazdász volt, a akkori József Nádor műszaki és Gazdaságtudományi Intézet rektora, egyébként a Magyar Tudományos Akadémia tagja is, és hát ezeket a címeit sajnos az akkori rendszerváltás, tehát ugye a szocializmus kezdetében politikai okokból elveszítette, ami egy szomorú történelmi tény, de az ő kutatási irányai voltak leginkább azok, amelyek miatt professzorasszony ezt a nevet választotta az intézetnek, és nem csak az oktatási részének, hanem van egy kutatócsoportunk is, amely szintén Heller Farkas nevét viseli. Tehát ő egyrésztről az úgymond az intézményi közgazdászok közé tartozik, tehát az intézmények fontosságát nagyon becsben tartotta, és ezt a fajta kutatási irányt követi már évtizedek óta az intézetünk. Másrésztről pedig, hogy ne csak a történeti távlatában vizsgáljuk a dolgokat, tehát ne csak a jelen kontextusaiban, hanem hogy lássuk, hogy hogyan határozták meg a korábbi események azt, hogy végül is hol tartunk most. Ez a fajta nézőpont szintén visszaköszön a mi intézeti munkánkban és gazdasági kutatásainkban. És végül, de nem utolsó sorban, az ember szerepének a jelentősége az, ami Heller-Farkas kutatásaiban is nagy hangsúllyal szerepelt, és hát talán egy katolikus egyetemen ezt nem kell külön kiemelnem, hogy ez szintén egy alapvető fókusza mind az oktatási, mind a tudományos tevékenységünk.
A katolikus egyháznak most már jó 130 éve van egy fejlődő szociális társadalmi tanítása, amelynek a központi fogalma a közjó. És hát a közgazdasági kérdésekben is van olyan katolikus álláspont, amely része annak a diskurzusnak, amely a közgazdászok között zajlik itt Magyarországon is. Hogyan tudják beilleszteni a katolikus egyetemen az oktatásba ezt az örökséget?
Külön köszönöm, hogy úgy került ez megfogalmazásra, hogy itt egy diskurzus folyik, tehát hogy ezek nem lefutott kérdések, és igyekszünk mi magunk ebben a kis intézetben is ezt a sokféle szemléletet visszatükrözni. De ahogy minden disziplina képviselőjének ezen az egyetemen, úgy a jogi karon belül a Heller-Farkas Intézetben is, feladatunknak tekintjük, hogy a tudományos és oktatói tevékenységünkben valamilyen formában átadjuk a katolikus értékrendet, illetve valamilyen formában reflektáljunk rá. Természetesen van úgy, hogy ezt nem minden területen, vagy nem minden formában lehet érvényre juttatni, mondjuk az ilyen nagyon száraz, éppen legutóbb számviteli kérdéseket tanítottam, tehát így most így a céltartalék képzéssel kapcsolatosan nekem sem volt semmi ötletem, hogy ezt hogyan lehetne az egyház tanításaihoz kapcsolni, de azt nem említettem, hogy néhány évvel ezelőtt elindítottunk egy Master of Business Administration programot. Ez egy mesterképzés, egy akkreditált mesterképzés, amely a jövő üzletembereit képzi, és ezen belül viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ez a fajta szemlélet megjelenjen, nem erőszakkal és nem kizárólagos jelleggel, hanem ahogy a kérdésben is megfogalmazásra került, diskurzus formájában, tehát megvitatjuk a hallgatókkal, kérdéseket teszünk föl a hallgatókkal, provokáljuk őket, hogy ők hogy gondolják, mi a véleményük egyes kérdésekről, és hát itt ebben a programban nagyon nagy tere van annak, ugye a menedzsmenti döntésekben, a vállalat feladatának, egy üzleti vállalkozás feladatának a meghatározásában, hogy ezekről a kérdésekről hogyan vélekedünk, és hát igyekszünk ezt beépíteni a kurzusainkba, és a katolikus egyház tanításait ugye az enciklikákon keresztül megismertetni a hallgatókkal, aki befogadja, befogadja, aki meg nem, az nem. Tehát itt erőszakról szó nincsen, ez egy plusz lehetőség, egy plusz tudás. Annyit várunk a hallgatóinktól, hogy nyitottak legyenek ezekre a kérdésekre, és azt gondolom, hogy egy ilyen nyitottság mindenkit csak gazdagabbá tesz.
Ferenc pápa volt nagy bajnoka ennek a bizonyos egyház szociális tanításának, de az elődök is, második János Pál pápának is nagyon fontos tanítása volt erről, tehát ez végig kíséri a 20. századot, és mindig akkor által felvetett kérdések mentén születnek azok az új területek, amelyekben az egyház megszólal, és hát azt hiszem, hogy ad egy mércét, egy szempontrendszert, amely meg tudja termékenyíteni a gondolkodást, és az egésznek a célja az, hogy az ember legyen a középpontban, és ne csupán a pénz, ne csupán a profit, hanem a közjó. Milyen lehetőség van arra, hogy ahogy a diskurzust említettük, hogy a közgazdász szakkörökben, tehát a tudományos intézetek közötti párbeszédben is történjen egy ilyen segítségnyújtás azoknak, akik ezzel még nem találkoztak. Tehát önöknek van egy missziójuk ez ügyben, azt hiszem.
A missziónk ugye kettős, mint minden egyetemi oktatónak, hogy a idejövő hallgatók számára tegye ismerté azt, amit ő gondol, másrészt ugye a tudományos közösség számára. Tehát mi nem csak az oktatásban, hanem a tudományos tevékenységeinkben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mind a, ugye ezt már említettem, az egyetem több karával is tartsuk a kapcsolatot, másrészről, hogy a többi egyetem kapcsolódó kutatóival közös konferenciákban, közös tanulmánykötetekben, közös publikációkban cseréljük ki a gondolatainkat. Az elmúlt 5 évben aztán ez igazán felgyorsult, mert valahogy tudatosabbá vált talán az egyetemi vezetésben is, és bennünk is. Úgyhogy szinte minden évben szerveztünk egy olyan konferenciát, amelynek volt egy ilyen lába is, úgymond. Tehát mindig másról szólt a konferencia, most éppen a tavaly évben a lokalitásról, ami az önkormányzati tevékenységeket vizsgálta, az idei évben az ember visszaágyazása a társadalmi gazdasági folyamatokba, korábban a vállalkozásokról, tehát mindig más-más megközelítésben, de mindig arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tud ehhez konkrétan hozzátenni a kereszténység, a katolikus szemlélet, hogyan tudjuk ugye az enciklikák tanításait fölhasználni, és hogyan termékenyíthetik meg ezek a tanítások az egyébként is folyó gazdasági diskurzust. És hát ezek mellett, a konferenciák mellett mindig megjelenítettünk egy tanulmánykötetet is, van egy Heller Farkas könyvek elnevezési sorozatunk, amelyben ezeknek a kutatási eredményeknek a publikálására lehetőség nyílik.
Emlékszem rá, jó, talán 10 éve kezdődhetett körülbelül a Sapienci és a Corvinus Egyetem között, vagy közös vállalkozása volt ez a KETEG, az egyház szociális tanítása, gazdasági szereplőknek, tehát már állásban levő vállalkozóknak, menedzsereknek, és most kevesebbet hallani róla, de Baric Laura, domonkos szerzetes közgazdásznő volt egyik arca ennek, és nagyon izgalmas dolgokat csináltak. Önöknél ilyen képzés a sok képzés között, és nem a mai egyetemi hallgatóknak, hanem a már pályán levőknek ilyen kísérletük volt, vagy van?
Hát ha már szóba került a KETEG, akkor meg Baric Laura, akkor mindenképp jelezném, hogy velük is folyamatos kapcsolatban vagyunk, mi több Laura tanít nálunk. Mindebben a már említett Master of Business Administration programban, de éppen most idéntől már a jogikari hallgatók számára is hirdett speciál kollégiumot, mind a levelező, mind a nappali tagozaton, és a most felépülő gazdasági képzésekben is kap helyet, és egyébként a KETEG-et támogató, a Sapiencián is tanító, megbízott oktatóink szintén vannak, több nevet is tudnék említeni, akik mind oktatási, mind tudományos munkával segítik a tevékenységünket. De egyébként ilyen úgymond felnőtt képzés, van nálunk felnőtt képzés, de hogy kifejezetten ilyen témájú, olyan nincsen nálunk. Tehát a felnőtt képzés az ugye minden karon nálunk, itt a jogi karon a jogászoknak szóló továbbképzésekről szól, és különböző témában. Ezekben is mi mind részt veszünk a gazdasági hozzáadott értékkel, és ezekben a felnőtt képzésekben is egyébként megpróbáljuk ezt a fajta szemléletet, mint ahogy minden tevékenységünkben a keresztény szemléletet megjeleníteni.
Katona Klára, a beszélgető társam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem keretében, a jogi kar keretében működő Közgazdaságtudományi Intézetnek a vezetője. Néztem utána egy kicsit az életrajzának, Sátorralja új helyről indult, és ott volt gimnazista. Hogyan vezetett az útja a Pázmány Péter Egyetemig? Milyen volt a középiskolás időszak ott a határmenti kis városban, amelynek van néhány katolikus temploma, egy gyönyörű, szép, egykor pálos temploma volt, amely most a piaristáké már régóta, és hát egy nagy plébánia temploma van, és hát nagy hagyományai vannak, mert volt piarista gimnáziuma, amelynek még Kossuth Lajos is diákja volt, azt hiszem, de hát aztán a határ és az a Tigran utáni időszakban Sátorhely sokat vesztett a dinamikájából. Hogyan emlékszik vissza arra az indulásra, mert nyilván összefügg azzal, hogy ilyen szép pályát fut be.
Ugye én Sátoraljóújhelyen születtem, két testvérem van, egy nővérem és egy bátyám, és a szüleim, ugye különösen most, ha itt már a Sátoraljóújhelyi gimnázium is szóba került, édesanyám az akkori Kossuth Lajos gimnáziumnak volt a magyar-latin szakos tanára.
Ez a piarista utódja?
A piarista utódja, majd ugye újra megjelentek a rendszerváltás után, tehát néhány piarista szerzetes újra megjelent ott a gimnázium mellett, és maguk tanítottak is a gimnázium keretein belül, hogy most jelenleg hogy áll ez a dolog, hogy csak a kollégiumot vezetik-e, hogy egyáltalán vezetik-e
még. Hát egy tanodájuk van, és a kollégiumot vezetik, igen.
Sajnos én már nem követem, mert nagyon-nagyon régen eljöttem Sátoraljóújhelyről, de a gimnázium az komoly felkészítést jelentett, és azt gondolom sokunk számára, hiszen éppen nemrég jelent meg egy jubileumi kötet, amely összeszedte azokat az egykor volt diákokat, akik ugye ebből a Kossuth Lajos gimnáziumból indultak, és ilyen-olyan területen valamilyen komolyabb pozícióig jutottak, tehát a gimnázium föl tudta készíteni a tanítványait, és ugye egy édesanyám révén még különösképpen kapcsolódom hozzá, hogy én onnan ugye először is Pestre kellett, hogy kerüljek, mert abban egyetemre. Az időben egyetemre körzetesítették az egyetemi oktatást, tehát hogy oda mehetett az ember tovább tanulni, ami a legközelebb elérhető szintű egyetem volt, és ez Budapest volt akkor, tehát közgazdasági képzés, akkor Budapesten és Pécsen zajlott, de Sátoraljóújhely Budapest közelebb fekvő volt. Tehát én itt kezdtem el a tanulmányaimat, akkor még ugye ez a Marx Károly Közgazdaságtudományi Intézet néven, és hát itt ragadtam, mint oly sokan mások Budapesten. A Pázmányig elég hosszú út vezetett, és teljesen véletlenszerűen alakult, hogy én ide kerültem. Az akkori bölcsészettudományi kari dékán Marót Miklós felkérésére, és igazából nem is tudományos ambíciókkal, hanem az akkori gazdasági osztály vezető helyetteseként kezdtem el dolgozni. Egyébként ez a kettőség végig kísérte a teljes pályafutásomat, tehát...
Tehát nem csak tanítja a közgazdaságtant,
hanem gyakorlom is. Ez egyébként a kollégáim többségére igaz, tehát itt a jogász kollégáknak is van egy...
Ez hasznos, nem csak az elméletek egy átja, hanem ki is
próbálja. Hasznos, hol nem, egy kicsit szétaprózódik az ember, de az, hogy van gyakorlati tapasztalat, egyébként ezt úgy látom, hogy ez a hallgatók számára is egy pozitív dolog, hiszen az ember nem egy tudományos elefántcsont toronyból beszél kifelé, hanem maga is gyakorolja a szakmát. Tehát én ezt így végig ebben a kettőségben dolgoztam itt az egyetemen. Például a jogi karon belül 9 éven keresztül voltam a jogi kar gazdasági igazgatója, és hát számos tapasztalatom és élményem van ebből a vezetői időszakból, amit rendszeresen épp úgy beépítek a kurzusaimba, mint egyéb korábbi gyakorlati tapasztalataimat.
És az egyház szociális tanításával, illetve a katolikus hit elsajátításában hogyan kapcsolódott be?
Azt tudom mondani, hogy egy nagyon-nagyon mélyen hívő családból származom, és ez a mély meggyőződésük átadódott, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem maradt meg ezen a szinten, tehát nem egy ilyen gyermeki tiszteletből fakadó hagyományőrzés, hanem, és azt gondolom, hogy mind a két testvérem nevében is beszélhetek, hanem személyesen megélt hitként. Uh-huh. Egyébként nagyon keserves körülmények között, tehát egy kelet-magyarországi kisvárosban, a szocializmusban megélni a hitet, az valami egészen katasztrofális volt. Igazából mi ott ezt nem, hivatalosan nem vállalhattuk föl, édesanyámat is, és édesapámat is. Ugye,
mind a ketten helyi, tanárok voltak?
Nem, édesapám a helyi ezett gyárnak volt a főmérnöke, később vezérigazgató helyettese.
Zárak,
igen, ő hozta létre a Sátoraljóújhelyi kirendeltséget, mert hogy senki más nem volt hajlandó Budapestről oda lemenni, ezt zárója bezárva. Tehát mind a kettőjüket nagyon komolyan egzisztenciálisan is megfenyegették, hogy ne lássanak bennünket, meg a gyerekeket se templomba, úgyhogy én ugye Sátoraljóújhelyen születtem, de Sárospatakon kereszteltek, Füzérradványban voltam
Első áldozó.
Első áldozó, és Pécset bérmálkoztam, hogy véletlenül se tudja meg senki, hogy sátorolja új helyen. És nem is, és úgy lopakodtunk be a templomba, a hátsó ajtón, hogy körbenéztünk, hogy nincs-e ott a édesanyám kollégája, aki kizárólag azért kelt föl vasárnap reggel, hogy megnézze, hogy a kollégák, illetve gyerekeik járnak el templomba. Úgyhogy csodálatos élményei vannak, idézőjelbe téve erről az időszakról, és egy életre belém éget, hogy milyen az, amikor üldözik az embert azért, amit hisz.
És milyen volt egyetemistának lenni?
Izgalmas dolog volt. Az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem igazából azoknak az embereknek volt a gyűjtőhelye, akik nagyon érdeklődő és nyitott értelmiségiek voltak. Nem feltétlenül a gazdaság területén akartak elhelyezkedni, hanem csak úgy, ugye, hogy dönt egy diák, egy gimnazista kisdiák, hogy matematikából is jók voltak, történelemben is jók voltak, és akkor kizárásos alapon ezt a területet választották, de egy, mondhatom, hogy egy pezsgő szellemi élet volt, és bizonyos fajta nyitottság. Aktív szellemi műhelyek alakultak ott ki, tehát azt mondhatom, hogy nagyon inspiráló volt, és például a mi évfolyamunk a mai napig köszönhetően néhány remek szervező és közösségi embernek. Tartjuk a kapcsolatot, van külön Facebook csoportunk, és rendszeresen 5-10 évente van találkozunk is, és legutóbb közel 200-an összejöttünk az évfolyamból, ami szerintem óriási.
Nincs olyan étterem, ahol befélítek.
De nem, az egyetemen találkoztunk, az egyetemen volt a találkozó, de hogy egy ilyen évfolyam találkozóra ilyen sokan eljöttek, tehát van egy összetartás, egy közös háttér, egy közös gondolkodás, úgyhogy azt mondhatom, hogy ez egy igazán szép időszaka volt az életemnek.
Keresztény közgazdász hitvallását szeretném, hogyha meg tudnál röviden fogalmazni. Vannak a közvéleményben olyan ördögtől való dolgok, a pénzügyek, a politika, a közgazdaságtan sokak szemében, hogy nehéz ott megőrizni a tisztességet, de azt hiszem, hogy annál szebb a feladat, nem?
Hogyne, és egyébként valószínűleg nem véletlen, hogy ezt a szakmát választottam, hogy én alapvetően egy elég racionális ember vagyok, tehát a ügyek intézésében én keresem a hatékonyságot, meg fontosnak tartom, hogy ne tekintsünk úgy a pénzre, mint valami ördögtől való dologra, hanem egy nagyon hasznos és helyén való dolog. Tehát a közgazdaságtanból nem kimenekülni kell, hogy valami tisztes és szép dolgot tegyünk az életben, hanem ezt a fontos és hatékony tevékenységet kell átitatni ezzel a szellemiséggel, és egyébként szinte minden pillanatban ez egy kihívás. Tehát ugye vannak olyan megközelítések a közgazdaságtanon belül is, hogy ez két külön dolog, hogy van a gazdaságtudomány, meg van a filozófia, és ezt külön kell kezelni, a teológiát meg pláne. De hogy visszautaljak erre a korábbi gazdaságigazgatói tevékenységemre, valójában a tevékenységem 90%-a olyan döntéseken alapult, amelyek morális döntések voltak, igazságkereső döntések voltak. Tehát mindez, ami szakmailag fontos volt, az viszonylag könnyen ment. Tehát kiszámolni dolgokat, de ha kiszámoltam valamit, és azzal most mit kezdjek, hogy mi lenne a helyes döntés, ezzel ment el az időm nagy része. Tehát ne kimeneküljünk a gazdaságból, ne utáljuk a gazdaságot, ez egy fontos és helyes dolog. Tanuljunk meg helyesen bánni ezekkel a kérdésekkel, a pénzzel is, és ha ez a szellemiség átitatja az ember minden tevékenységét, nincs ilyen moral safe space, nincsen olyan területe az emberi tevékenységnek, és egyébként ez az enciklikáknak is az egyik legfontosabb üzenete, hogy minden, amit az ember csinál, az erkölcsel átitatott, és átitatott is kell, hogy legyen.
Nagyon szépen köszönöm.
Katona
Klárával beszélgettünk, a Pátmány Péter Katolikus Egyetemen működő Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet vezetőjével, egyetemi docenssel. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a szeretet jellemzőiről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban a családban megélt szeretetről beszélgettünk. Szent Pál szeretet himnusza volt a vezérfonalunk, és Ferenc pápa elmélkedése segített bennünket a himnusz értelmezésében. Ma folytatjuk a szeretetről szóló beszélgetésünket. Advent idején beszélgetünk, karácsony ünnepére készülünk. Számunkra, keresztények számára a karácsony Jézus születésének ünnepe. A megváltó eljövetelére várunk, a zsoltárokban megígért békefejedelmére, az örök atyára, egy királyra, akinek uralma az igazság és jogáltal valósul meg, aki féltő szeretettel veszi körül övőit, és uralkodása újongó örömet hoz. Egy gyermek születésére várunk, aki újraírja a történelmet, akivel új időszámítás kezdődik. Mégis, mintha minket körülvevő világ elfeledkezett volna a gyermekről, arról, akit várunk, arról, aki képes betölteni a szívünk mélyén kongó ürességet. A fényes üzleteket, vásárokat járva, mintha nem is lenne már szükség a betlehemi kis Jézusra. Nélküle is meg tudjuk tölteni a bevásárló kosarunkat, tudunk örülni a vásárok forgatagának, talán már nem is várakozunk, mert nincs is mire, minden megvásárolható, lábunk előtt hever a földi mennyország. A karácsonyi ünnep körből lassan kiszorul a megváltó érkezésének várakozása és ünnepe. Mit gondoltok? Mit ünnepülünk? Ünnepelhet akkor a hitbeli gyökereit már elhagyó, laikus ember? Minek az ünnepévé vált karácsony?
Szeretett ünnepévé.
Igen, azt gondolom, hogy ez általánosan elfogadott, hogyha nem is a kis Jézus érkezését ünnepeljük, a megváltó születését, de talán azt elmondhatjuk, hogy mindenki úgy tekint rá, mint a szeretet ünnepére. Vagy még mi az, amit karácsonykor ünnepelnek az emberek?
Hát esetleg azt, hogy a család újra összegyűlt, és együtt vannak, és együtt ünneplik a karácsonyt.
Igen. Ugye ez azért hagyományosan még mindig egy családi ünnep, én azt gondolom, bár valaki, ugye sokan már igazából nem is családi körben, nem is otthon ünneplik.
És szerintem sok családban inkább már az ajándékozásról szól, és nem magáról a szeretetről.
No, azt mondtuk, hogy azért a karácsony továbbra is a szeretet, a család, ahogy mondtátok, a találkozások ünnepe. Azonban a karácsony keresztény lényegéből, ugye, ahogy mondtuk, a szeretet az, ami a világ a különféle népek és kultúrák számára évszázadokon átívelően az ünnep megragadható központi eleme. Ha azonban magát az ünnepet elszakítjuk a keresztény lényegétől, Jézus születésének ünnepétől, akkor könnyen lehet, hogy a szeretet is, amit az ünnep középpontjába helyezünk, eltávolodik a lényegétől, Isten önmagát ajándékozó szeretetétől. Ahogy a karácsony egy nagyon kedves, kellemes ünnepé vált, úgy azt gondolhatjuk, hogy a szeretet is valami hasonlóan kedves, bájos és kellemes érzés, amely akkor tölt el bennünket, amikor a szereteinkkel együtt vagyunk, a kedvenc ételeinket esszük, és az ajándékok bontogatásának jó érzése melengeti a szívünket. Karácsony latinul, Natalis Domini, a jelentése pedig az, hogy az Úr születése. Az ünnep lényegére utal ez a latin elnevezés, Isten szeretetére. Úgy tanultuk ugye hittanórán, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ez nem csak azt jelenti, hogy gyermekként közénk jött, egy lett velünk Betlehemben Augustus császár uralkodása idején, hanem azt is jelenti, hogy Isten Jézus Krisztusban az életét adta értünk, meghalt a kereszten. Úgy szeretett bennünket, hogy meghalt értünk. Azért született meg, hogy halálával megváltson bennünket, kiszabadítson a bűnfogságából, és nekünk új életet adhasson. Krisztus úgy szeret, hogy nem tart meg semmit magának, mindenét odaajándékozza nekünk. Azt hiszem, érezzük, hogy Krisztus szeretete több, mint egy kellemes érzés. Nem mézes kalács illatú. Az ő ajándéka bizony könyvbe és vérbe van csomagolva. Ez a megváltásunk ára. értünk adta életét, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben legyen. Már a születése pillanatában gyermekként értünk adta életét. Szeretni igazából nem könnyű, sokszor nem is kellemes, nincs benne semmi báj. Nem keresi a magáét, mondja Szent Pál a szeretet himnuszban a szeretetről. A szeretet nem azért jön, hogy önmagát gazdagítsa, hanem a másik javát keresi. Amikor Szent Pál azt mondja, hogy a szeretet nem keresi a maga javát, akkor a szeretet milyen tulajdonságára gondolhat? Milyen az az ember, aki képes önmagáról megfeledkezve segíteni a másikon?
Hát szerintem a feltétlen szeretetről beszél, meg arra, hogy úgy is szeret, hogy ezt esetleg nem viszonozzák, mert nem az a lényeg, hanem hogy ő adjon, és hogy ő szeressen, és hogy ezzel is így embereknek jót tegyen.
Igen, az Eszter nagyon fontosat mondott, hogy az egyik, hogy a szeretet ingyenes, a másik pedig, hogy képes elfogadni a másikat a hibáival együtt. Milyen ember az, aki önmagát képes háttérbe szorítani?
Önzetlen.
Önzetlen. Ugye a szeretet önzetlen, és Szent Pál erről beszél nekünk, nem nevezi néven az önzetlenséget, de erről van szó. Az önzetlenség azt jelenti, hogy értékesebbnek tartjuk a másik felé való odaadást, mint az önszeretetet. Mit gondoltok, bizonyos értelemben mégis megelőzheti, vagy inkább előfeltételezheti az önszeretet a mások felé irányuló ajándékozást? Tudok-e úgy szeretni, megajándékozni valakit, hogy nem szeretem önmagamat, nem tartom értékesnek magamat?
Szerintem úgy is lehet szeretni, viszont úgy nem annyira, hogy is mondjam, szóval nem olyan őszinte. Tehát, hogyha először önmagunkat szeretjük, hogy igazán, akkor fogjuk csak megérteni rendesen, hogy mi ez a szeretet, és akkor tudjuk hitelesen átadni, és éreztetni ezt másokkal is.
Hát szerintem, amíg magunkat nem szeretjük, addig nem tudunk egy másik személyt teljesen önfeledten szeretni. Mármint nyilván nagyon értékesnek és fontosnak tartatjuk attól a másikat, hogy tisztában vagyunk a saját hibáinkkal, és az, hogy szeretem önmagamat, meg az, hogy tudom a hibáimat, az szerintem teljesen összefér. És
nehéz ezt megfogalmazni. Ilyen. Mi lehet az akadály? Gondoltad, hogyha valaki nem szereti önmagát, akkor az elégedetlen önmagával értéktelennek tartja önmagát.
Akkor úgy fogja gondolni, hogy a másik az miért szeretné úgy, ahogy ő, hogyha magát se tudja elfogadni teljesen és szeretni, akkor más miért fogadná el úgy, ahogy van. Tehát, hogy akkor mindig keresni fogja így, hogyha én most ezt csinálom, akkor mivel nekem se, én sem vagyok annyira biztos benne, akkor a másik is lehet, hogy másképp fog miatta rám nézni, vagy...
Igen, igen, ennek van, tehát ez egy reális gondolat, hogy ez, de ez ugyanakkor már azt is feltételezi, hogy úgy gondolunk a szeretetre, hogy ez egy ilyen adok-kapok, hogyha én nem szeretek, vagy nem jól szeretek, vagy magamat nem szeretem, akkor más sem szerethet. De hogy azt mondtuk, pont Eszter mondta, hogy a szeretet ingyenes, igazából nem nézi azt, hogy mit kap cserébe, vagy hogy a másik mennyire jó, ugye a másikat elfogadja tökéletlennek is. Hogyha a szeretetnek az ajándékozó jellegére gondoltok, akkor lehet, hogy ez egy kicsit segíti megoldani ezt a problémát, hogy miért válhat akadálya az, hogyha valaki nem fogadja el önmagát, nem úgy tekint magára, mint egy Isten által teremtett lényre, aki egy megajándékozott életet kapott.
Szerintem mindenért nagyon hálásnak kell lenni, ugye, amit Istentől kaptunk, és amíg nem szeretjük magunkat, addig nem is igazán tudjuk, hogy mi az a szeretet, és hogy hogyan adjuk ezt másoknak.
Igen, amíg nem ismerjük fel ezeket az ajándékokat, azt, hogy a mi életünk is egy ajándék, amíg nem ismerjük fel azt, hogy nekünk magunknak mi minden sok jó értékes tulajdonságaink vannak, milyen adományaink vannak, addig igazából mit adhatnánk a másiknak? Ugye, addig igazából üres a kezünk. Úgyhogy szerintem ez egy lényeges gondolat lehet, hogy ahhoz, hogy igazából jól tudjunk szeretni, egy... jó, erős önismeret is szükséges, ugye? No, nézzük, hogy Szent Tamás mit ír az önzetlen szeretetről. Bea, felolvasod nekünk.
Jobban hozzátartozik a szeretethez a szeretés, mint a másoktól kapott szeretet akarása. Valójában az anyák, akik a legjobban szeretnek, inkább akarják, hogy ők szeressenek, mint sem, hogy őket szeressék.
A szeretet önzetlenségéből következik, hogy aki szeret, képes túllépni az igazságon, akkor is tud szeretni, ha a másik nem érdemli meg. Ugye erről beszéltünk. Ezért képes a szeretet az ingyenességre, azaz nem vár viszonzást, és ezért képes a szeretet elmenni a végsőkig, az életét is képes odaadni a barátaiért. Mit gondoltok, lehetséges-e még ez a nagy lelkűség, ez az ingyenes és legvégsőkig elmenő ajándékozás? Ismertek-e olyan embereket, akik életüket adták barátaikért?
Hát például Apor Vilmos, győri püspök, aki 1945. március 30-án, miután rezidenciájára menekült, asszonyok kiadását megtagadta, egy szovjet katona dulakodás közben halálosan megsebesítette. A püspöket az osromlott városon át kórházba szállították, és petróleum lámpa fényénél megműtötték, de április 2-án, húsvét hétfő hajnalán egy órakor belehalt sérüléseibe.
No, ismerünk még ilyen embert?
Például Maximilian Kolb, a lengyel minorita szerzetes, az auschwitzi koncentrációs táborban volt, 1941-ben a táborból megszökött egy rab. A táborparancsnok a bosszúból a barak 10 lakóját éhhalálra ítélte. Ekkor Kolb atya önként vállalta a halált egy kétgyermekes családapa helyett. A 10 foglyot egy félig földbe ásott bunkerbe zártak össze, hogy lassú éhhalál végezzen velük. A bunkerból mindvégig hallatszott az imádság és az ének, amit Kolb atya vezetett, a halálra ítéltek között. 2 hét után már csak ő volt életben. Nagy boldog asszony vigiliáján egy injekcióval oltották ki életét. Az édesapa túlélte a tábort, és 1995-ben hunyt el.
Azért azt gondolom, hogy ők hősök. Erre nyilván nem minden ember képes. Nyilván nem véletlenül lettek ők szentek, de azért felismerjük az ő sorsukban, ugye Jézus Krisztusnak a szeretetét, hasonlóan a Mesterhez, ők is az életüket adták társaikért. No, van-e még valaki?
Gianna Beretta Molla, olasz orvos, édesanyja. Egy diagnózis előre haladott mérákot állapított meg nála, viszont ő elutasította a műtétet, ami az élete megmentéséhez kellett volna, mert ez a magzat halálához is vezetett volna. 1962. április 21-én világra hozta a 4. gyermekét, amiben ő maga belehalt.
Ugye milyen érdekes, hogy mind a 3 szent, akiről beszéltetek, a 20. században élt. Tulajdonképpen kortársunk, nem a történelem homályából bukkannak fel, hanem igazából hasonló életet éltek, mint mi. No, Szent Pál a szeretet önzetlenségéről és ajándékozó jellegéről tanít bennünket, arról, hogy a szeretet mindig a másik javát keresi, örül a másik javainak. Ebből következik, hogy igazából nem tudunk helyesen szeretni, ha rossz érzéssel tölt el bennünket a másik sikere vagy gazdagsága. Hogyan nevezzük a másik java iránti nem tetszést? Azt a rossz érzést, ami akkor fog el bennünket, amikor mások javai miatt kesergünk.
Irítség, feltékenység.
És hogyan fejezi ezt ki Szent Pál a szeretet himnuszában? Ugye nem azt mondja, hogy a szeretet nem irígy, hanem azt mondja, hogy
a szeretet nem féltékeny.
A szeretet nem féltékeny. No, míg a szeretet a másik javát keresi, a másikra figyel, addig az, aki irigy, igazából nem is másokra tekint, hanem önző módon saját magával van elfoglalva, azt számolgatja neki, milyen nincs. Amikor irigykedünk, igazából nem érdekel bennünket a másik boldogsága, mert kizárólag a saját jólétünkre koncentrálunk. A szeretet mindig megnyit bennünket mások felé, ezzel szemben az irigység, féltékenység önmagunkba zár bennünket. Gondoljatok csak bele, el tudjátok-e képzelni, hogy egy általatok nagyon szeretett személyre irigykedjetek?
Hát szerintem, akit nagyon szeretünk, arra nem vagyunk irigyek, mert hogyha tényleg igazán szeretjük, akkor együtt örülünk az ő sikerének, és együtt örülünk vele annak, amiket ő elér, vagy megszerez is, és nem féltékenykedünk.
Szerintem, hogyha
hogyha irigykedünk is egy kicsit is, akkor az már azt jelenti, hogy nem szeretjük annyira, mint mi azt gondoltuk eddig.
Az igazi szeretet, ugye, ahogy ti is mondtátok, értékeli a másik sikereit, nem tekinti fenyegetésnek mások boldogulását, gazdagodását. Egyszerűen elfogadja a tényt, hogy mindenkinek különböző adományai vannak, és különbözőek az életutak. Érdekes módon a 10 parancsolat is tiltja az irigységet, mint az emberi kapcsolatokat mérgező magatartásformát. 2 parancs is szól az irigységről, féltékenységről. Eszetekbe jut, melyik ez a 2 parancs?
Fele barátod, házastársát ne kívánd.
Igen, ez az egyik.
Mások tulajdonát ne kívánd.
Igen, igen, ez a 2 utolsó parancs egyébként. Az eredeti parancs a kivonulás könyvéből így szól. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgálóját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, vagy szamarát, sem más egyebet, ami az övé. Tehát nem csak tulajdonról van itt szó. Szent Pál a szeretetről való tanítást, a szeretet vagy a szerető ember 2 további tulajdonságával folytatja. Azt mondja, hogy a szeretet nem dicsekvő és nem gőgösködik. Szöveghűen nézzük már meg, hogy hogyan nevezi az apostol az előbbi tulajdonságokat. Azt írja a himnuszban, hogy...
Nem kérkedik, nem is kevés.
Na hát ezt jól szépen mondta nekünk, nem kérkedik, nem kevés. Ez elég régi vágású szavak, kifejezések, ezek vajon mit jelentenek? Hogyan kell kérkedni? Mit jelent az, ha valaki kérkedik?
Hát, hogy nem, úgymond nem vág fel azzal, amilyen neki van, tehát nem mutogatja, nem dicsekszik vele, jó értelemben természetesnek veszi, hogy neki az van, és ezt nem dörgöli olyan okorra alá, akinek tudja, hogy ez nem adathatik meg.
Na és milyen az, aki kevé, vagy gőgös?
Nem az, aki nagyon fent hordja az orrát, meg ilyen, hát felvágós, ilyen tisztában van a saját adottságaival, és hát ezt így másoknak mutatja is.
A kérkedés valamiféle hiú dicsekvést jelent. Kínzó vágyat, hogy felsőbbrendűnek tűnjünk, lenyűgözve a másikat kioktató vagy akár agresszív magatartásunkkal. Aki kérkedik, általában túl sokat beszél önmagáról, míg aki szeret, az tud a saját helyén lenni anélkül is, hogy a középpontban akarna állni. Anélkül, hogy többnek akarna látszani másoknál. A gőg nagyon hasonló a kérkedéshez, de míg a kérkedés inkább egy kínzó vágy kifejeződése, hogy többet mutassak magamból, hogy többnek tűnjek, mint a másik, egyfajta megszállottság saját kiválóságunk mutogatására, addig a gőg a valóságérzet elvesztése, mely arroganciához, felfogalkodottsághoz vezet. A gőgös ember meg van győződve arról, hogy ő több, nagyobb, erősebb a másiknál. A gőgös elvesztve realitásérzékét, nagynak gondolja magát, mert okosabb vagy gazdagabb, sikeresebb, mint a másik. Azt gondolja, hogy mivel többet tud másoknál, hatalma van mások felett, ellenőrzést gyakorolhat felettük. A gőg, az elbizakodottság a görög mitológiában is ismert bűn volt, amely büntetést érdemelt. A gőgös ember törvényt szab, ahelyett, hogy alkalmazkodna a törvényhez. Van egy szép bibliai történetünk, ami adásról adással előkerül, és amíg olyan plasztikusan szemlélteti az ember eredendő bűnösségét, bemutatja, hogyan esik az ember az ősbűn csapdájába, hogyan fordul el teremtőjétől, hogyan próbálja Istennek gondolva magát új valóságot teremteni, ahelyett, hogy elfogadná Isten törvényeit. Melyik ez a történet?
A bűnbeesés története, ugye Ádám és Éva bűnbeesése.
Ugyanez történik, mint igazából az ókori történetekben, hogy az ember túl akar lépni saját korlátain, olyat akar tenni, amit a törvény számára megtilt, túl akar lépni a korlátokon, tulajdonképpen isteni akar válni. Ismerünk hasonló más történetet is a Bibliából, amikor az emberek túl sokat gondolnak magukról, olyanokkal akarnak válni, mint az Isten.
Hát a Bábel törnye.
Hasonló dolog történik, az emberek, ugye képletesen is olyan szépen megjelenít ez a történet, hogy el akarnak jutni Istenhez, olyan nagyok akarnak lenni, mint ők, ezért építik meg ezt a tornyot. Az az érdekes, hogy ugyanúgy, ahogy a görög mitológiában is, az embernek soha nem sikerül elérni az Istenek magasságát, a Biblia szerint az emberből válhat Isten?
Nem.
Nem, ugye? Ádám és Éva is igazából büntetés nyer, ugye? És hát ez a bábeli torony sem épül fel. A gőg és a kevésség, mint látjuk, végig kísérik az emberiség történetét. Nyomában sok-sok szenvedés és fájdalom. Mit gondoltunk, mi lehet a gőg és a kevésség elbizakodottság ellentéte? Na, mindjárt segítek még. Amikor a tanítványok elkezdenek helyezkedni Jézus körül, ugye őket is az érdekli, hogy ki kicsoda, meg mivé válhatnak, az zebedeus fiúk megpróbálják pozícionálni magukat, hogy majd, ha elérkezik az ideje, Jézus országában, királyságában jó pozícióba kerüljenek. Akkor a mester így tanítja őket és minket is. Hinga, felolvasod nekünk?
Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük, a ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét váltságul sokakért.
No, milyen az, aki nem uralkodik? Igen, szerény. Hanem képes a másikat szolgálni.
Alázatos.
Alázatos. Igen. Jézus emlékeztette tanítványait itt arra, hogy a hatalom és a gőg világában mindenki uralkodni akar a másikon. Ezért mondta nekik, köztetek ne így legyen. A szeretet logikája nem az, hogy az ember a többiek fölött érzi magát, és állandóan éreztetnie kell velük a hatalmát, hanem ez. Aki első akar lenni, legyen a cselédetek. A család életében sem uralkodhat az egyik családtag, mások felett hatalmaskodva. A család számára is érvényes Pál apostol tanítása. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal. Mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Keresztelő Szent János ebben segít bennünket az adventi készület idején. Azt mondja János, hogy készítsétek az Úr útját, egyengessétek az ösvényeit, a völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változék sima úttá. Ugye arra hívja fel a figyelmünket, hogy amiből túl sok van bennünk, azt bizony nyesegessük meg. Nyesegessük meg a nagy szánkat, a határtalan önbizalmunkat, a kivagyiságunkat, a mindent jobban tudó énünket, a hatalomvágyunkat. Arra hív, hogy a megváltó születésére alázatos lélekkel készüljünk. Mert csak az egyszerű, tiszta szív az, mely alázatosan, önmagáról megfeledkezve helyet tud adni a másiknak, helyet tud adni a királynak. A szeretet képes az önzetlen ajándékozásra. Azt mondtuk, hogy nem irigy, nem tör hatalomra, mindig alázatos. Adásunk végén Pilinszky Jánosnak az önzetlen, mérték nélküli ajándékozó szeretetről szóló gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól.
A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb ajándék is a test, a testünkből, lélek, a lelkünkből. Példa arra, hogy életünk nem csak szükségletek láncolata, s hogy életünk legvégső alapja mégse valamiféle elemi és kikerülhetetlen önzés. Bizonyítéka annak, hogy létünk végül is ajándék, amiből futja az ajándékozásra. Tiltakozás, igen, az ajándék tiltakozás is énünk korlátai ellen, akár olyasmit ajándékozunk oda, amire magunknak is szükségünk volna, de még inkább, amikor olyasmit, amit mi magunk is szeretünk, kedvelünk. Az ajándékozás nem figyelmesség, nem fényűzés, nem szokás. Véketetlenül komolyabb és több minden rutin mozdulatnál. Gyönyörű kifejezése az ember földi sorsának, helyzetének, s ugyanakkor transzcendens ambíciójának. Annak a vágynak, hogy egyek legyünk.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!